Isten igéjét olvasom, Zsoltár könyvéből a 139. Zsoltárt. A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hová menjek lelked elől? Orcád elől hová fussak? Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha holtak hazájában feküdnék le, te ott is vagy. Ha hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megrangadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság. A sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert vélelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több az homok szemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik családul beszélnek rólad, ellenségeit, hazugol mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem-e gyűlölőidet, Uram! Ne utáljam-e támadóidat! Határtalan gyűlölettel gyűlöm őket, hiszen nekem is ellenségeimmé lettek. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján.
Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk néked, és dicsőítjük a nevedet. Azért a nagy szeretetért, hogy megőriztél bennünket erre a mai napra. Azért, hogy ma is összegyűjtöttél minket, hívtál bennünket a te házadba, hogy a te igédet hallgassuk. Atyánk, tudjuk és hisszük azt, hogy te indítottál bennünket, te gyújtottad föl a vágyat a mi szívünkben, hogy egymással és veled közösségben legyünk, hogy tőled tanuljunk, hogy te érintsd meg újra az életünket, hogy te legyél az, aki gyógyítasz bennünket, aki megújítasz bennünket, aki formálsz bennünket, aki cselekszel közöttünk ma is. Atyánk, anyák napján ma hálát adunk az édesanyákért, hálát adunk saját édesanyánkért is, és hálát adunk minden asszonyért közöttünk, akiknek a szeretetén keresztül te szeretsz bennünket, és kérjük a te áldásodat az ő életükre. Most pedig, ahogyan megállunk előtted, könyörgünk a te szent lelkedért, legyél jelen közöttünk, szólíts meg bennünket, és valóban ne csak az értelmünkig hasson a te szavad, hanem az egész lényünket szólítsa meg, és az egész lényünket formálja a te dicsőségedre. Jöjj el, Szentlélek, Úristen. Amen. Isten igéjét olvasom Ézsaiás könyvének 49. fejezetéből, a 14-től a 16. versig. Így szól Isten igéje. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Íme, tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Kedves testvérek, Izrael népének a sorsa, bár Isten választott népe, mégis eléggé hányattatott volt a történelem során, sőt, a mai napokban is az. Drámai fordulatokból, váratlan eseményekből, nagy-nagy mélységekből, de ugyanakkor nagy-nagy magasságokból állt. Isten kiválasztja Ábrahámot, megígéri Ábrahámnak, hogy a te utódaidban nyer áldást a föld minden nemzetsége, indulj el az én szavamra. És Ábrahám elhagyja a jól ismert környezetét, a távolabbi családját, és elindul az Isten szavára. Semmi más nincs előtte, semmi más biztosíték, csak az Isten szava. De ő összeszedi a dolgait, és indul. A szövetség megindul a kiteljesedése felé. Izsák, Jákob, aztán Jákob 12 fia. Egyiptomban nagy néppé lesznek, de már fogságban, rabszolgaként. De Isten szövetsége nem szűnik meg. Szabadítót küld, Mózest, a 10 csapás csodáit, a ketté vált vörös tengert, a felhő és a tűzoszlopot, amelyen keresztül, amely által vezeti az ő választott népét Isten. És ahogy mostanában az igehirdetésekben hallunk erről, ott a Sinai hegynél szövetséget köt velük újra, törvényt ad nekik, hogy életüknek a kerete legyen. Aztán bevezeti őket a földre, amelyet megígért nekik. Velük van a honfoglalás nehézségeiben. Sőt, amikor hűtlenül újra és újra elhagyják őt, akkor újra és újra szabadítót küld. Királyt kap a nép, az ország ketté szakad, hűtlen és hűséges királyok követik egymást, de inkább hűtlenek, és a nép sokszor nagyon távol kerül Istentől. Jönnek a próféták, hirdetik Isten figyelmeztető, megtérésre hívó szavát. A nép füle és szíve süket, nem térnek meg. Utóléri hát őket újra a büntetés. Babilonba mennek, fogságba. Az országot elpusztítják, Jeruzsálemet, a szent várost, az Isten velük kötött szövetségének a jelképét, és benne a templomot elpusztítják. Döbbent csönd. Úgy tűnik, hogy most az egyszer tényleg mindennek vége. És ebben a csöndben szólal meg az ige, amelyet felolvastam. Körülbelül itt a zsidó történelemnek ezen a pontján kapcsol be bennünket a történetbe. A nép fogságban van. A legnagyobb mélységet élik át történelmük során. Az egész helyzetben ott feszül a kérdés. Vajon elveszette Isten áldása? Vajon megszakadta az ígéretek láncolata, amelyben eddig éltek? Vajon a szent város és a templom pusztulásával tényleg megszűnte Isten kegyelmesnek lenni hozzájuk? Vajon tényleg igaz-e az, hogy mindennek vége? És ebben a helyzetben kiállt fel a nép, keserűen, reménytelenül, elhagyatottan, kiúttalanul. Elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Elhagyott, megfeledkezett. Vajon tényleg igaz lehet-e, kerülhetünk-e olyan messze Istentől, ahol ő már nem ér bennünket többé el? Vajon feledékeny-e az Istenünk? Életbevágóan fontos kérdés. A zsidó nép fogságban van, és átéli, hogy nem folyik többé az élete abban a rendben, amit olyan jól megszoktak. Nem látják többé a jól ismert otthoni tájat. Nincsen többé igazi otthonuk. Nem tudják Istent a megszokott módon imádni. Nincsen templom, ahová évente fölvigyék az engesztelő áldozatot a bűneikért. Nem tudják megtartani a szombatot, a megszokott ünnepeket. Valami, ami eddig természetes része volt az életüknek, valami hiányzik. Ami talán annyira természetes volt, hogy föl sem tűnt. Hiszen tudjuk ezt mi is, a jó dolgokat olyan könnyű természetesnek venni. És néha mi is csak akkor kezdünk el dolgokat értékelni az életünkben, amikor ki kell próbálnunk, hogy milyen az élet nélkülük. Izrael népe azonban nem csak eddig jut el. Észreveszi azt is, hogy a jól megszokott dolgok hiánya mögött valami sokkal mélyebb, sokkal fontosabb dolog áll. ez pedig az ajándékozó, velük szövetséget kötő Istennek a közelsége, az ő szeretete, gondoskodása és törődése. Nem csak az ajándékok hiányoznak, hanem maga a személy, akitől ezeket az ajándékokat kapták. Az ő szeretete, az ő biztonsága. Az, amit olyan sokszor vettek semmibe, amit olyan sokszor meggyaláztak. De most, hogy nincsenek otthon, hirtelen minden olyan más színben tűnik fel. Izrael népe mélyen és igazán átéli Isten hiányát. De tudjuk, hogy Isten hiányának az átéléséhez nem is kell egészen Babilonig elmenni, hiszen akár itt Gazdagléten is átélhető. Mert velünk is előfordul. Nem látom őt az életem nehézségeiben. Nem tudom, hogy hol van. Talán már régóta imádkozom valamiért, és nem jön válasz. Mint hogyha bezárult volna az ég. Talán erőtlennek érzem magam lelkileg. Hívhatjuk depressziónak is. És képtelen vagyok kilábalni belőle. Talán nagy döntések előtt állok, és annyira jó lenne a tanács, a segítség. És eszembe jut, hogy hisz van nekem egy Istenem. De vajon hol? Talán betegséget hordozok, vagy elveszítettem valakit, és nagyon fáj. Minden megváltozott, és semmi sem olyan már, mint azelőtt. Kiáltanék én is. Hol vagy, Istenem? Nem tudom látni őt. Valami eltakarja a szemem elől. Nem tudom, hogy hol van. És ahogyan a hiányát átélem, hirtelen fölsírok, mint egy kisgyerek. A hiány nyers fájdalma hasít belém, és rájövök, hogy nélküle semmi sem megy. Izrael népe tehát felkiált. Elhagyott, megfeledkezett rólam az én uram. Nagyon őszinte ez a kiáltás, mégis van benne valami nagyon-nagyon emberi, ami azóta sem változott az emberi hozzáállásban. Hát persze, ott van a kiáltás mögött, hisz Isten hagyott el. Ő az, aki elfeledkezett rólam. Valahol az van benne, hogy végső soron mégiscsak az ő hibája, vagy az ő mulasztása ez az egész helyzet. Ha Isten van, miért nem érzem mindig? Ha igaz, hogy ő szeret, most miért nem segít? Vagy fogalmazzák úgy is a kérdést, ha van Isten, ezt miért engedi? Miért engedi, hogy szolgáinak, kiválasztottainak nyomorogni kelljen érte? Miért engedi, hogy üldözzék vagy megöljék ma is azokat, akik megvallják a nevét? Miért engedi, hogyha van és odafigyel az emberekre, hogy egyesek gyalázzák őt, míg mások pedig a hiányától sírnak? Miért nem terem ott rögtön, ha baj van? Valami tényleg elromlott. Az a bizalmi kapcsolat, ami kezdetben ott volt Isten és ember között. Az, hogy bármi történhet, ő nem hagy el, ő nem felejt el. Mert ez a világon a lehető legképtelenebb állítás. Isten szerető atyai voltával ellenkezik az, hogy ő elhagyná azokat, akiket kiválasztott, akiket magáénak nevezett. És persze mi elméletben nagyon jól tudjuk ezt. Csak amikor nyomorult helyzetben vagyok, valahogy nem tudok mégsem a jelenlegi szituáción túllátni. Megszűnt a múlt és a jövő, és csak a jelen van. A jelen fájdalma és az én magamra hagyottságom. Azt mondják, hogy a sebzett állathoz veszélyes közelíteni, mert hogyha még segítő is a szándék, a sebzett állat kettős erővel, kettős dűvel, kettős elszántsággal támadhat a segíteni akaróra is. Sebzett lényünk is csak kiáltani és vádaskodni tud sokszor, és nem jut tovább. És tudjuk azt is tapasztalatból, hogy mekkora munkája, mekkora csodája az Isten szent lelkének bennünk, hogyha a nyomorúságban mégis túljutunk önmagunkon, és nem a sebzett szív keserűségével és dühével kiáltunk fel, hogy elhagytál Istenem, hol vagy, hanem úgy, hogy Istenem, légy irgalmas hozzám. Nyisd meg a szemem, nyisd meg a szívem, hogy újra lássalak téged. Hogy tudjam hinni, hogy te nem változol. Csak a körülmények változnak, vagy én magam. De te most is pontosan ugyanaz vagy, mint életem szebb, jobb, sikeresebb napjaiban. Mert néha annyira a fejünkbe vesszük, hogy Isten elfeledkezett rólunk, hogy sehogyan sem engedjük magunkat meggyőzni az ellenkezőjéről. Belesüppedünk az önsajnálatba, forgunk a nehézségek, a problémák, a fájdalmak, a kérdések körül. Pedig ki tudja, talán nem is ő hagyott el bennünket. Ki tudja, talán nem is ő feledkezett el rólunk. Nem lehet-e, hogy talán az a baj, hogy a nehézségem sokkal valóságosabb és kézzelfoghatóbb az életemben, ebben a jelen pillanatban, mint az Isten szeretete és hűsége. Hiszen Isten nem látom, nem tudom megérinteni a kezemmel. A bajok viszont egészen kézzelfoghatóak. A babiloniak ostora, a rablánc. A talán már hosszú idő óta minden nap viselt reménytelenség, kiúttalanság, amivel fölkelek. De mégis beállok a napi teendők közé, hiszen ez a dolgom. A gyerekekkel kapcsolatos nevelési problémák. A hónap végére elfogyott fizetés. A sorban állása az orvosi rendelőben vagy a kórházi ágyért. A saját betegségem vagy azoké, akiket szeretek, akikért aggódok. És a halál valósága. Egész elesettségem, gyengeségem, magamra hagyottságom a jelen pillanatban sokkal kézzelfoghatóbb, mint Isten valósága. Pedig ki tudja, talán ő most is ott van, csak én nézek más irányba. Vagy lehet, hogy tényleg távol van. Mert egyszer megkértem, hogy hagyjon békén. Ebbe a dologba ő ne szóljon bele. Vannak olyan dolgok az életemben, amelyek csak rám tartoznak, és neki nem akarom, hogy közel legyen hozzájuk. Meg hát az is megeshet, hogy vannak olyan dolgok az életünkben, amit szégyellünk Isten előtt, és jobb is, hogyha nem látja. De most, hogy nincs itt, fáj a hiánya, és felkiáltok én is. Hát elhagytál. Akinek kisgyereke van, vagy volt valaha, pontosan tudja, hogy milyen ez. Emlékezhet arra, amikor a kisgyerek pár évesen a saját erejének a határait próbálgatja. Már elég nagynak érzi magát ahhoz, hogy egyedül is elinduljon. Lekéreszkedik a földre, szinte megakadályozhatatlanul rúgja ki magát az anyának vagy az apának az öléből. Egy már járni tudó kisgyereket, ezt azt hiszem mindenki elmondhatja, aki tapasztalta, nem tudunk az ölünkben tartani, hogyha ő menni akar. Akkora erővel rúgja le magát. Lerakjuk hát a földre, elindul, megy, felfedezi a világot, és aztán hirtelen körbenéz magán, és észreveszi, hogy anya és apa, akiktől annyira szabadulni akart még az előbb, most tényleg nincsenek a látószögén belül. És abból a kisgyerekből, aki eddig bátor felfedező volt, most hirtelen megint a legörbült szájú, sírós kisbaba lesz, aki kétségbe esetten keresi a tekintetével az számára egyetlen biztos pontot, az anyaölet, ahonnan még az előbb ő kérezkedett le olyan nagy erővel, hogy felfedezze a világot, hiszen ő már nagy gyerek. Az ige így mondja, megfeledkezhet a csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Valóban. Van-e köztünk édesanyja, aki ilyenkor nem vette ölébe a gyermeket, hogy megadja neki azt a biztonságot, amit keresett? Nagy titok az anyaság, valami furcsa nagy kegyelme Istennek, ahogyan enged bennünket az ő teremtő munkájában részt vállalni. És ahogyan az édesanyáknak a testébe és a lelkébe kódolt ezt a gondoskodó, védő, önfeláldozó ősi ösztönt. És valahol minden nőnek a lelkébe kódolva van ez. Bár nem mindannyiunknak adatott meg, hogy édesanyjaként mondjunk erről tapasztalatot, de mindannyiunknak volt édesanyja. akire gondolhatunk szeretettel, hálaadással, vagy talán csodálattal is. Hisz a kis csecsemő számára az édesanyja a végső valóság. Amikor az édesanyja gondoskodik róla, fölé hajol, ránéz, az anya arcában ez a kisgyermek a saját lényét látja visszatükröződni. Hiszen nem tudja még, hogy mi az, hogy én, és mi az, hogy te. Az egész világ számára egy megbonthatatlan egységben létezik. Tökéletes harmóniában, amelynek egyetlen függvénye van. Azt, hogy az édesanyja türelemmel és szeretettel gondoskodjon róla. Mint az édenkertben. Tökéletes harmónia. A világ megbonthatatlan egységben létezett az első emberpár számára, és ennek egyetlen függvénye volt. A róluk gondot viselő, és velük teljesen és közvetlenül kapcsolatban levő Isten mosolya rajtuk. Az ő áldása, hogy íme minden igen jó. Sokszor láttam, ahogyan a nővérem a pár hónapos unokahúgomat szoptatta, és ahogyan a kicsi Jászmin akkor a nővérem arcába nézett. Kifejezi ezt a töretlen és teljes szeretet kapcsolatot. A világ minden kincsért le nem vette volna a szemeit az édesanyja arcáról. És nem máshová nézelődött, csak a szemébe, a szemének a mélységeit kutatta. Isten képűségünknek, Isten kegyelméből valami csodálatos módon megmaradt szilánkja van ebben. Mindezzel együtt, hogy az is igaz, és erről az 5. parancsolat kapcsán hallottunk, hogy nem teljesen költői ez a kérdés, megfeledkezhet-e csecsemőjéről az anya. Mert igen, tudjuk azt, hogy megfeledkezhet. Igen, tudjuk azt, hogy el is tudja dobni magától. Igen, fölsírhat ez a gyerek, és lehet, hogy nincs ott, aki megadja neki a tökéletes biztonságot. És talán közöttünk is van most olyan, vagy vannak most olyanok, akikben nem szép, hanem fájdalmas emlékeket kelt az, hogyha az édesanyai szeretetről gondolkozik. Vagy talán nem is fájdalmat már, hanem valami elhidegült ürességet. Egy régen elromlott, széttört kapcsolatot, hiányokat. Van, aki nem szereti az anyák napját, mert furcsán és idegenül érzi magát benne, mi közöm nekem ehhez az egészhez. Lelkileg sérült emberek ezre élnek csak ezen a lakótelepen is. Emberek, akiknek nincs fogalmuk arról, hogy mit jelent tökéletesen szeretetnek lenni. Akik nem tudják, hogy milyen ez, amikor mindenkinél fontosabb vagy valaki számára. Emberek, akik képtelenek megérteni, megérezni, elhinni azt, hogy létezik ez a szeretet egyáltalán. Emberek, akik, ha gondolnak is Istenre, képtelenek a bajban mást hinni, mint azt, hogy persze, hiszen nincsen itt. Miért is számíthattam többre? Nincs velem, nem hal, nem érdeklem. Talán nincs is sehol, és ha van is, engem biztosan elfelejtett. Mint Izrael népe, mi is felkiáltunk néha. Elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam, az én Uram. Kiáltunk, és olyan nehezen engedjük magunkat meggyőzni, hogy ez egyszerűen nem igaz. Talán azért, mert túl nehéz lenne beismerni, hogy nem is ő hagyott el valahol, hanem az életem mindennapos küzdelmei között én veszítettem szem elől őt. Mint a kisgyerek, aki a világ felfedezésével van elfoglalva, és közben szem elől téveszti az édesanyját. De az is lehet, hogy azért kiáltunk fel így, és azért hiszük, hogy ez már soha nem lesz másképp, mert nem is tudjuk hinni, hogy létezik valaki, aki annyira szeret, hogy soha nem feledkezik el rólunk, akire mindig számíthatunk, akinek számítunk, akinek fontosak vagyunk, és drágának és becsesnek nevez bennünket. Izrael népe a történelme során sokszor és sokféleképpen tapasztalta Isten áldását, gondoskodását. És ez a történelem az elmondott történetekben apáról fiúra szállt. Az életükben élő valóság volt. De lehet, hogy mi nem úgy nőttünk fel, és ha mégis, akkor hála Istennek érte, hogy édesanyánk ölében ezeket a történeteket hallgattuk. És talán nem is úgy, hogy az anyai mosolyon keresztül szavak nélkül is Isten mosolygott ránk. Isten most mégis meg akar győzni minket, ahogyan Izrael népéhez is fordult, az ő isteni mégisének, az ő isteni, ha mások igen, én akkor sem, mindennel dacoló és mindent felülmúló szeretetének a szavával. Fel akarja melegíteni a szívünket, ahogyan fel akarta melegíteni Izrael fiainak, az ő választott népének is, fogságtól meggyötört, félelmektől összeszorult, dacol és önfejűségtől megkövült szívét is. És azt mondja, ha mások elfeledkeznek is rólad, én nem feledkezem meg. Lehet, hogy eljutsz odáig, hogy elkeseredettségedben már csak erre tudsz gondolni. Isten bizonyára elfelejtett. Talán én nem is tartozom azok közé, akiket ő szeret. Ő azonban azt mondja most minden ilyen kétségünkre. Nem. Mert az ő akarata nem az, hogy némelyek elvesztenek, hanem az, hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. Lehet, hogy vannak olyan tapasztalataink, hogy hűtlenül elhagytak. Lehet, hogy van bennünk olyan érzés, hogy ebben a világban már nem is igazán lehet szeretetet találni, és nem érdemes bízni. Ha reménykedünk, ha bízunk, csak összetörik a szívünket. Sőt, lehet, hogy saját magunkról gondoljuk ezt. Hiszen én magam is olyan kevés vagyok. Olyan töredékes a szeretetem, olyan töredékes a hitem, kevés a türelmem, a kitartásom, a mások és az Isten iránti hűségem. Miért várnék többet? Az Isten és az édesanyai szeretet közötti hasonlat azonban, és ez nagyon fontos, csak az egyik irányban működik, csak az egyik irányban igaz. Igaz arról az oldalról, hogy igen, az édesanyai szeretetnek mintája Isten szeretete, de ez a párhuzam nem fordítható meg. Isten a végső valóság, ő a végső valóság, és nem az, amit a mi emberi logikánk vagy gondolkodásunk mondaná. Azt mondják a pszichológusok, hogy a gyermek Isten képzetének a kialakulásában alapvető szerepe van a szülőknek. Annak, hogy a gyermek kapott-e a szülőtől elég szeretetet, elég gondoskodást. Így van-e egyáltalán valami fogalma annak a gyermeknek arról, hogy mit jelent szeretetnek lenni. És azt is mondják, hogy ahogyan a szülő fordul a gyermek felé, felnőve majd a gyermek is úgy fog Isten felé fordulni. Úgy fogja Istent látni, ahogyan annak idején szüleitől a szeretetet kapta. És én nem elvenni szeretném a szülők felelősségét, mert valóban igaz az, hogy minden szülő tükrözi gyermeke számára Istent. De Isten itt túlmutat a mi összes emberi gyarlóságunkon, emberi gyengeségünkön, rossz gyerekkori tapasztalatoknak, örökre meghatározónak hit hatásán, és azon a felelősségen, ami alatt a keresztény szülők összeroskadnának, ha tényleg csak rajtuk állna vagy bukna az, hogy gyermekük hogyan tekint majd Istenre. Mert ő túl van mindezeken. Emberi gondolkodás útján pusztán, emberi analógiák keresésével nem érhető el. Csak azzal az ugrással, amit hitnek nevezünk. Azt kéri, hogy szaváért bízzunk benne, és álljunk rá erre az ígéretre. Még akkor is, ha ez meghaladja emberi tapasztalatainkat, vagy képzeletünket. Nem volt könnyű ezt az ígéretet a zsidó népnek sem elhinni, ott és akkor, Babilonban. Még bőven tartott a fogság, és már a proféták szájából Isten megmentő szava szólt. Még alig kiáltottak fel, még alig lett úrrá rajtuk az elkeseredettség, Isten már követei által hirdette, hogy nem lesz mindig sötétség és kétség és fogság az életükben. Mi volt az, amit tapasztaltak? Az, hogy nincsen remény, hiszen milyen emberi hatalom van, amely véget tudna venni a hatalmas babiloni birodalomnak? milyen emberi út, milyen emberi mód lenne arra, hogy hazajussanak egyszer, és hogy újra fölépüljenek Jeruzsálemnek, a szent városnak a kőfalai. Emberileg semmi remény, emberileg úgy tűnik mindennek vége. Ebben a helyzetben semmi sem indokolja azt, hogy Isten felmentő, üdvösséget ígérő, szerető szavára támaszkodjanak. Az isteni mégis megszólal. Áldások sokaságának áradását ígéri. A szövetség végérvényességéről beszél. Arról, hogy Isten tenyerébe van írva a nevük. Sőt, falaik mindenkor Isten előtt vannak. A szent város falai, amelyek most lerombolva állnak. Isten ígérete szól, ő már látja újra állni ezeket a falakat, holott a nép még a romjai fölött siránkozik. És azt kéri, hogy a hit bátorságával bízzanak ebben az isteni ígéretben. Jobban, mint bármiben, amit maguk körül látnak. És bármi következik, tudják mindig biztosan azt, hogy Isten nem feledkezik meg az övéiről. Ő nem válik szövetségszegővé. És ha mi hűtlenek vagyunk is, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. És így lép be a zsidó nép történetéhez hasonlóan a mi történeteinkbe is. Személyes élettörténetünkbe, mindennapos küzdelmeinkbe, titkos vágyainkba, félelmeinkbe, aggodalmainkba. Csak ő tudja, csak ő látja igazán, hogy mit hordozunk magunkban, és miért, és hányszor kiáltottunk már föl mi is életünk során, hogy elhagyott az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Belép a családunk történetébe, amelynek örökségét magunkban hordozzunk. Hordozunk magunkkal építő vagy romboló emlékeket, számunkra felfoghatatlanul, kivéthetetlenül nagy tömegét. Belép nemzetünk történetébe, amelynek részesei vagyunk, ha tetszik, ha nem, mely formálta a tudatunkat, a gondolkodásmódunkat, és bennünk élő valóság. Gyülekezetünk, egyházunk történetébe, amelynek szintén részesei vagyunk az új szövetség által. Abba a történetbe, amely áldásoknak olyan gazdag áradását ígéri, úgy, mint ahogy Izrael történetében is így volt. De ebben a történetben is benne van emberi hűtlenségeink, szeretetlenségeink, bűneink, elégtelenségeink emléke is. Történeteknek vagyunk mi is a részesei, amelyek úgy tűnik, hogy végleg meghatároznak minket. Elindultunk a síneken, és nincs leszállás. De Krisztus által hozzánk is szól az egykor fogságban levő zsidó népnek szóló ígéret. Krisztusban közel lép hozzánk az az Isten, aki a mi földi, emberi történeteinken túl az ő velünk való szövetségének nagy történetébe akar bekapcsolni bennünket. És ez a szövetség áll minden emberi esetlenségeinken túl. Közel lép az az Isten, aki anyánk méhétől fogva ismer és hordoz. És megérinti történeteinkben a fájó pontokat, és gyógyulást hoz, új kezdetet, a fogságból szabadulást, soha el nem múló szeretetet, amely már nem múlékony emberi tényezőkön alapul. És arra hív most is, hogy nyissuk meg az életünket előtte, és kérjük tőle azt az erőt, amelyel naponta hitünk és bátorságunk van ráállni ezekre az ígéretekre. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked azt, hogy újra emlékeztettél bennünket a te jóságodra, a te irgalmadra, arra, hogy anyánk méhétől ismersz bennünket, hogy tervben volt a mi életünk, Nem véletlen az, hogy vagyunk. Hogy életünk, fogantatásunk első pillanatától kezdve ismersz bennünket. Még akkor is, hogyha mi néha nem szeretnénk, hogy ennyire nagyon lássál bennünket. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy amikor terheket, nehézségeket hordozunk, amikor fölsírunk, mint egy kisgyerek, hogy hol vagy Istenem, te nem hagysz el bennünket. Te ott vagy. Te látsz bennünket. És a te nagy szereteteddel, édesapai és édesanyai szereteteddel közel lépsz hozzánk és átölelsz. Édesatyám, így visszük most eléd azokat, akiknek valóban nagy fájdalom van a szívükben. Azokat, akik a gyász fájdalmát hordozzák. És akik ezen az örömteli anyák napján ennek a fájdalomnak a súlya alatt roskadoznak. És könyörgünk értük, hogy az ő életükben is tedd egészen valóságosan azt, hogy te Úr vagy minden fölött. És te vagy az, aki minden sebünket gyógyítod, minden fájdalmunkra megoldást hozol. De atyánk, eléd visszük azokat, akiknek öröm van a szívükben, és a hálaadás szava az édesanyákért, vagy bármi másért. Köszönjük azt, hogy benned lehetünk testvéri közösségé, akik egymás terheit hordozzuk, akik együtt sírhatunk a sírókkal, és együtt örülhetünk az örülőkkel. Hálát adunk neked, hogy testvérekül adtál bennünket egymásnak. Így könyörgünk személyes életünkön, családunk életén túl, gyülekezetünkért. Te légy ennek a gyülekezetnek őriző pásztora. Így könyörgünk népünkért is, ezért az egész teremtett világért. A te lelkedet te áraszt ki ezen az egész világon, szerte a nemzetek között. Cselekedj hatalmasan, hiszen a tieid vagyunk. Köszönjük, hogy mi tudhatjuk ezt, hogy megismerhetünk téged. Könyörgünk, ruházz föl bennünket a te mennyei erőddel, hogy elmenve erre a világra, hirdetni tudjuk a te szeretetednek, a te megmentő szeretetednek a szavát mindenkinek, akinek a szíve és az élete összetört. Hogy te a mi szerető mennyei édesatyánk és édesanyánk vagy. Dicsőítünk téged ezért, dicsőítünk téged Krisztusért, akit elküldtél értünk, hogy gyermekeidé fogadj bennünket, és a Szentlélek ajándékáért, aki által érezhetjük folyamatosan, és tudhatjuk, hogy hozzád tartozunk. Így légy és maradj, őriző pásztorunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.